Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén című műsorban, melynek ezúttal Venemont beszélgető rovatával jelentkeztünk, és ebben a mai adásban arra a kérdésre próbálok választ adni, hogy egyik hallgatónk megemlítette, hogy az ókori Egyiptomról nagyon sok érdekes dolgot elmondunk, csupa békés dolgot, amiből úgy tűnik, mintha az egyiptomiak sohasem harcoltak volna, mintha mindig békében éltek volna. Most egy picit megpróbálunk a dolgok másik oldalára nézni, a háborúk, a harcoknak a tekintetéből tekinteni át az egyiptomiak életét. Mielőtt azonban ezt elkezdenénk, a társaság híreiből szeretném kiemelni azt, hogy vasárnap jártunk Debrecenben, a Déli Múzeumban, ahol egy olyan kiállítást láttunk, amelyik két egységre osztik. Az egyik egység az ókori Egyiptomról szól, és Déri Frigyesnek az egyiptomi gyűjteményéből mutat be darabokat. A központi helyen a két koporsó található, a kerek teremben látható, középen, oldalt pedig a falaknál négy vitrin, illetőleg magyarázó szövegek. Van egy nagy fal felület, ahol a röntgen és egyéb múmia felvételeket lehet látni, rövid magyarázó szöveggel, hogy milyen módszerekkel, hogyan lehet megközelíteni egy múmiának a vizsgálatát, illetve található még itt egy kis tévé is, amelyiken a múmia vizsgálatoknak a kezdetét mutatják be. Ez tehát az egyik fele a kiállításnak, a másik fele néhány lépcsőfok után érhető el, és egy bizonyos Kovács Jánosnak az egyiptomi útjáról szól. Ez az úr földrajzszakos tanár volt, és a fiatal Tisza Domonkosnak volt a nevelője, őt kísérte el Egyiptomba. Tisza Domonkosnak azért kellett Egyiptomba menni, mert a tüdejével nagyon komoly gondok voltak, tüdőbajba bele is halt, de csak az egyiptomi útja után. Így aztán Kovács János Egyiptomban egészen Abu Szimbelig eljutott tanítványával, és az út folyamán nagyon sok érdekes megfigyelést tett, tárgyakat is vásárolt, leveleket is írt. Leveleket írt egyrészt ifjú tanítványának a szüleinek, másrészt például Arany Jánosnak. Útja során, minthogy természetrajzos érdeklődésű személy volt, ez volt a kutatási területe is, ezért Egyiptomnak a növény és főképp az állatvilága nagyon erősen foglalkoztatta, ezekkel kapcsolatos dolgokat próbált meg minél többet megtudni, sőt vásárolt is állatokat, például tüskés farkú gyíkot, amelyik majdnem fél méterre megnő, és olyan, mint egy mini krokodil. Csak éppen a farka tüskés, és a bőre a kígyóknál is megfigyelhető pikkelyszerű bőr, nem a krokodiloknak az a szinte megkövesedett pikkelyekből álló borítása látható. Egyébként erről jut eszembe, kiállítottak ott két olyan kartokot is, amelyik krokodilbőrből készült, de olyan formában, hogy a kis krokodilnak a feje is megmaradt, tehát azt se vágták le, hanem beépítették a tokba. Számos más érdekesség is látható még, és ókori egyiptomi emlék is természetesen, bár csak skarabeuszok származnak tőle. Tehát ezt a kiállítást néztük meg, a Munkácsi terem is megtekinthető, hogyha valaki esetleg el kíván menni. És Kauri és Nagyító címmel most egy néprajzi kiállítást mutatnak be, amelyik a Budapesti Néprajzi Múzeumból érkezett. És gyakorlatilag ennek a távoli szigetvilágnak, indonéz szigetvilágnak a kultúráját mutatják be. Olyan embereknek a kultúráját, akik kőkori színvonalon élnek, tehát ezért is régészeti szempontból is nagyon érdekes megismerni az ő szokásaikat, és főképp az eszközeiket, meg azok használati módját. Tényleg fantasztikus dolgok is kerültek bele. A másik hír, hogy hétfőn viszont megtartottuk a közgyűlésünket, megszavaztuk a programot is. A következő program pontja a márciusi előadás lesz március utolsó hétfőjén, 25-én. Toma Pál fog előadást tartani a mai egyiptomi gazdasági viszonyokról. No, ezután, a kitérő után, akkor térjünk rá mai adásunk témájára, tehát a mai téma arra a kérdésre igyekszik választ adni, hogy hogyan is hadakoztak az egyiptomiak. Hadakozáshoz fegyverre van szükség, fegyver bőségesen volt Egyiptomon a legkülönbözőbb anyagokból. A korai időszakban, mert ugye megint csak arról van szó, hogy több mint 3000 évről beszélünk, tehát még az egyiptomi állam megalapítása előtti időben is voltak fegyverek, akkor is küzdöttek egymással az egyes törzsek, sőt nyilván a törzsön belül is voltak összetűzések. Ezek a fegyverek jellemző módon kőből készültek, és a kövön belül is a kova volt a legnépszerűbb. Ezekből a használati tárgyak is, ugye a penge, a kaparó és a balta például kialakult már, meg a árv és egyéb szerszámok, amik tovább alakultak és változtak, specializálódtak az idők folyamán, úgyhogy kések, lándzsák, nyílhegyek készültek belőlük, ezeket használták az egyiptomiak is. A céljuk ezeknek a fegyvereknek kezdettől fogva úgy tűnik, hogy a vadászat volt, tehát olyan eszközöket próbáltak kialakítani, létrehozni, amik a sikeres vadászatot tették lehetővé. A vadászat alatt értve ezúttal a halászatot, madarászatot is, nem csak a nagyvadakat, hiszen például a nagyméretű halakra lándzsával haláztak az egyiptomiak. Amikor másfél-két méteres halról beszélünk, akkor ez teljes mértékben érthető is. A madarak esetében pedig a dobóbot, ami, hogyha vissza tud térni, akkor bumerángnak nevezzük, az volt egy nagyon fontos vadászati eszköz, amit feltételezhetően harcban is, egymással szemben is felhasználtak. Vagy például a paritja megint egy olyan eszköz volt, amit rendkívül könnyű volt előállítani, és amihez a köveket bárhonnan elő lehetett szedni, és bizony azt az állatot, amit eltalált ez a paritja, különösen, hogyha kisebb állat volt, mint például a madár, akkor azzal végezni is tudott. Sőt, vannak olyan maradványok, katonáknak a maradványai, a középirodalom elejéről, Mentóhotep fáraó korából, akiknél úgy tűnik, hogy ilyen kavicsok találták el őket, és ez okozta a halálukat. Na, tehát akkor nézzük, hogy milyen anyagokból készültek fegyverek. A kovakövet már említettem, a kovakövön kívül azonban másfajta követ is használtak, jellemzően kemény köveket és szép köveket, amiket vagy szépen meg lehetett faragni, ebben az esetben már ceremoniális fegyverekről beszélünk. Például a Skorpió király buzogányát a Heliopoliszi szentélyben helyezte el, illetőleg vannak olyanok is, amik nincsenek dombon művel díszítve, hanem önmagában a kőnek a mintázata adja a különlegességüket, például a dioritnál, alabástromnál erről lehet szó, de breccsa is nagyon szép mintázatot tud adni, bazalt meg megint csak rendkívül kemény volt, feltételezhetően a bazaltból készült buzogány fejet valóban használhatták is. Legalábbis egy részüknél praktikus célja volt, de a szimbólum jelleg, a hatalmi szimbólum jelleg mindenképpen fontos volt ezeknél. A köveken kívül már a részkor, illetőleg a bronzkornak az idejében fémből is készültek harci eszközök. A rezet a badari kultúra idejében fedezték fel az egyiptomiak, a keleti sivatagban, illetőleg a Szináj-félszigeten tudták kibányászni, és ezek a bányák, legalábbis egy részük azonosítható, a salakupacoknak a segítségével, amik ott maradtak, ugyanis a földből kiszedett anyagokat, mint például a malahitot, vagy az azuritot, mindjárt meg is olvasztották, és mindjárt elkészült az a nyers rézrúd, aminek a formájában könnyen szállítható volt a réz. Jellemző módon a türkizbányák mellett voltak az azurit és malahit bányák, és ezekből nyerték az ókori egyiptomiak rendszerint a rezet. Persze ugyanezek az anyagok nem csak eszközök, fegyvereknek a készítésére voltak alkalmasak, hanem például a kék festéket is belőlük nyerték, a szemfestéket, a malahitot is használták ugye ilyen célra, és a fajansz meg üvegpaszta tárgyaknál megint csak azuritot és főképpen malahitot alkalmaztak. De ugyancsak a malahit található meg a fajanszban, abban a türkis színű fajanszban, ami a kék és a zöld közötti átmenette a legkülönbözőbb árnyalatait adta, és a újbirodalom korában az üveg paszta ugyancsak ezeket a színező anyagokat tartalmazta. A rézzel kapcsolatban érdemes még megemlíteni, hogy a réz olvadási pontja 1083 Celsius fok, tehát viszonylag magas, de mégsem olyan magas, hogy primitív, egyszerű körülmények között ne lehessen létrehozni. Így lehetséges, hogy az egyiptomiak a szabad tűzön tudtak rezet olvasztani, megfelelő módon természetesen, és vigyázva arra is, hogy semmit ne kezdjen el égni, nehogy tűzvész keletkezzen egy egyszerű kis rézöntésből. A korai időkben Egyiptom önellátó volt rész szempontjából, az újbirodalom korától azonban a forrásainkban Ázsiából behozott, kereskedelmi úton behozott rézről is tudunk, ami azt jelzi, hogy a helyi egyiptomi réz már nem volt elegendő. A réznek a megmunkálása egyébként kezdetben kalapálással történt, és a középbirodalom korától úgy tűnik, hogy már önteni is tudták, de ez az öntés még elég gyermekcipőben járt, mert kalapálással ki kellett egészíteni. Persze, amikor baltát vagy kést kalapáltak ki, az még jót is tett a réznek, mert egy kicsit megerősödött a kalapálásnak a nyomám. A részhez Úrban, tehát Mezopotámia területén már Krisztus előtt 3500 táján raktak ónt. Ez a rész ón alkotja együttesen a bronzot. Egyiptomban azonban mégsem terjedt el nagyon sokáig a bronz, sőt a réznek a használata sem volt teljes körű, hiszen sok esetben a kő helyettesítette. Érdekes módon az olvadás pontja a tiszta rézhez képest alacsonyabb, azért nem olyan vészesen sokkal, de több tizeddel, mert hogy 1015 Celsius fok csak. Illetőleg ez abban az esetben van, hogyha 5% az ontartalma, ha viszont 15%, akkor már a 960 Celsius is elegendő. Így nem csoda, hogy Egyiptomban is találtak már az óbirodalom korából bronz tárgyat, 4.-6. dinasztia idejéről is, illetőleg úgy tűnik, hogy a 11.-12. dinasztiától általánossá vált a bronznak a használata. Ezt azonban nehéz így kimondani, ugyanis sajnos a bronz és a résztárgyak jelentős része csak szemmel lett megvizsgálva, tehát anyagvizsgálat az anyag megállapítása mögött nem áll, így sok esetben nem lehet tudni, hogy valóban részről vagy valóban bronzról van-e szó. Az biztos, hogy általánossá a 11-12. Dinasztia idején kezdett válni a bronz, korábban nem volt általános. A vas is egy érdekes kérdés, ugyanis vas anyagot ismerünk a 6. dinasztia korából, meg a 12. dinasztia korából, majd Tutankhamen korával, illetőleg a 18. dinasztiával jön el az az idő, amikor már jobban megmunkált vaseszközök vannak, amiket viszont ismerünk, valamennyi úgy néz ki, hogy Elő-Ázsiából származik, bár ez is nagyon kevés. Például Tutankhamennek a kincsleletében található az a bizonyos tőr, ami olyan nagyon híres, hogy az Udzsát szem, ami ugye Ré napistennek a szemét, illetőleg a hold szemet is megjeleníti, de van itt egy kisméretű vas fejtámasz is, illetőleg szerszám pengék. Egyébként a vas már korábban is Egyiptomban volt. Egy levélből tudjuk, hogy 3. Amenhotep fáraó vaspengéjű tört kapott Tusrattától annak idején más ajándékból. A fegyverek esetében még természetesen az aranyról meg az ezüstről is lehet beszélni, ezek azonban egyértelműen díszfegyverek voltak, tehát nem a harcokra használták. Viszont bőrből készültek olyan dolgok, amikre szükség volt a harcban. Ez megint csak olyan anyag volt, amit a predinasztikus kor óta használtak háborús célokra is, bár természetesen elsősorban a vadászatra, például tegezeknek a, és tokoknak a készítésére. Kezdetben vadállatoknak a bőrét vették igénybe, később pedig a tenyésztett állatokét, a legnagyobb mennyiségben talán a bőr felhasználása pajzsokhoz történt meg, hiszen ezek nagyméretűek voltak, másrészt pedig biztos, hogy nagyon sok harci kocsinál felhasználtak bőrt. Ezen kívül tegezek számára is használták, csuklóvédők számára is, mint már mondtam, vagy például a kerék gumit is készítettek bőrből. Tehát széles körben használták, az inat is, ez a rögzítés céljait szolgálta elsősorban. Vászon az lényegesen kevesebb szer szerepelt. Tudjuk, hogy a kerekeket szilfából szerették készíteni. Érdemes lenne megvizsgálni Tutankhamen kerekét is, hogy miből készült. De ezen kívül használták még az akáciát, Szent János kenyérfának a fáját, és a fűzt is a csontok és az elefántcsontok mellett, mert hogy az egyiptomiak igen praktikusak lévén minden elérhető anyagot megpróbáltak felhasználni. Akkor most ezután tartsunk egy kis szünetet, majd folytatjuk műsorunkat.
I'm not done.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat, azon belül Venemont beszélgető rovatunkat, és azon belül pedig az önök hadászattal, fegyverekkel, háborúkkal kapcsolatos kérdésére válaszolva ott tartunk, hogy rátérek konkrétan a fegyverekre. A legáltalánosabban használt fegyver a bot és a kő, a világon mindenütt mindenki használja ezeket, Egyiptomban is természetszerűleg így volt. Bottal kapcsolatban egy érdekes eset maradt fönn, amit Petejéze történetében olvashatunk, ezt Vesecki tanár úr fordította le, démotikus nyelven íródott, Elhibechben, vagyis Közép-Egyiptomban játszódik, és egy olyan családról van szó, olyan családnak a történetét mondja el, ahol a család egyik tagját többek között az egyik alkalommal, botokkal fölfegyverkezve erőteljesen megverték, és majdnem bele is halt a sérüléseibe. A kövekkel kapcsolatban pedig említeni szeretném, hogy ez a kő használat nagyon sokáig megmaradt bizonyos környezetben, és többek között a mumifikálásnál is, amikor az emberi testet meg kellett vágni, hogy a belső szervekhez hozzá lehessen jutni. Ezt egy külön személy végezte már a római korban, Diodorosz feljegyzése szerint, és ezt a személyt nem igazán kedvelték, tisztelték a rokonok, ismerősök, mert miután megtette a vágást, utána rohanvást kellett elszaladnia, mert a rokonok, ismerősök köveket, kavicsokat ragadtak, és dobták utána, mert ő volt az, aki megsértette az emberi testet. Utána a másik mumifikáló pap már nyugodtan kivette a belső szerveket, az már nem sértette az emberi méltóságot, hiszen arra már szükség volt ahhoz, hogy a későbbiek során akár a testbe is vissza is kerüljenek megfelelő konzerválási eljárás után. Tehát ennyit a kőről, meg a botról. Most még mindenképpen szeretném megemlíteni a buzogányt, ami megint egy ősi szerszám volt. Gránitból, dioritból és más kemény kövekből készült, fanyérre helyezték, és még Tutankhamen sírjában is megtaláljuk, hogyha valaki azt a szobrot megnézi, ami a sír hamrának a bejárata előtt állt, emberi nagyságú, ott a kezében valóban Tutankhamen is tart egy buzogányt. Ezek a buzogányok, tehát valódi harci eszközök voltak. Jó nehéz volt az a kő, ha azzal valakit megütöttek, ugyancsak könnyen be tudott törni a feje, másrészt viszont vannak olyanok, Skorpió királynak a buzogánya, amint említettem, az már egy ceremóniára szolgál, egy rituális tárgy volt a rajta látható ábrázolások miatt. Beszéltem a paritjáról, ami a vadászatnak az eszköze volt, és fonott sásból, bőrből, sőt vászonból is készítették, és megfigyelések szerint körülbelül 200 méter távolságra is el lehetett vele lőni. Egyébként Tutankhamennek is volt ilyen paritjája, kettőt is találtak a sírjában, mind a kettőnél vászon szíja volt. Ásatási leletből elég keveset ismerünk, például Kahunban, a középirodalom idejéből egy gyermeknek a dolgai között kerültek elő, és szintén gyermeksírból származik Abidoszból egy másik paritja, úgyhogy ennek alapján fölmerült az, hogy esetleg ezt kifejezetten a paritját az gyerekeket tanították, hogy ezzel tudjanak védekezni. Szó volt a bumerángról, pontosabban a dobóbotról, mert az egyiptomi bumeráng, egyiptomi dobóbot nem tért vissza magától, oda kellett menni érte, és úgy lehetett visszahozni. Ez a vadászatban a madaraknak az elejtésére szolgált, azonban úgy tűnik, hogy legalábbis Hatshepszut punti expedíciója során a hadseregnek is volt bumerángos egysége, mármint dobóbotos egysége. Elképzelhető azonban, hogy ezek csak a hadseregnek az ellátását voltak hivatottak biztosítani ezek az emberek, és azért volt a bumeráng a kezükben, nincsen írásos forrás, nem tudjuk. A lándzsa viszont egy olyan szerszám volt, amit valóban a hadseregben egymás ellen is használtak, és ezeket a lándzsákat a kezdeti időben kovahegyen látták el, később pedig a rézbronz, majd vashegye lett. el lehet mondani azt róluk, hogy kezdetben csak ezeket a hegyeket készítették, és ezeket simán rögzítették innal, bőrrel, textillel a láncsa nyeléhez. A Középbirodalom korától azonban ezeket a láncsa hegyeket egy csappal látták el, és ezt a csapot belemélyeztették a láncsa nyelébe, ez fából készült rendszerint, míg az Új Birodalom korában úgy alakították ki a láncsa hegyet, hogy egy hengeres taggal látták el, és ezt a hengeres tagot húzták rá a fanyérre. Nagyon nem mindegy, hogy milyen a pengéje a láncsáknak, hiszen hogyha vékony hegyes a láncsa hegy, akkor nagyon mélyre be tud menni, és nehéz kiszedni. Vagyis a láncsa tulajdonosa védtelenné válik, amíg a láncsáját nem tudja visszaszerezni, ez pedig időigényes dolog. A széles pengéjű láncsáknál sokkal könnyebb kihúzni a láncsát a testből, akár állatról van szó, akár a harcban az emberekről, viszont nagyobb sebet ejt. Egy másik harci eszköz az íj és a nyél. A gyalogosok védelmére nagyon sokszor úgy használták az íjászokat, hogy ők ugye messzire tudtak lőni, attól függően, hogy mennyire gyakorlottak voltak, meg milyen fegyverük volt, milyen típusú volt az, 100-300 méter távolságra el tudtak lőni az ókori egyiptomiak. A 300 méter az már a kompozit íjra vonatkozik. És az íjak nem csak azt a célt tudták szolgálni, ugye, hogy elérjék az ellenséget és leterítsék, hanem tűzgyújtásra is, tehát olyanokat is készítettek, amik kifejezetten a tüzet voltak hivatottak létrehozni. Az íjat mindig csak olyankor feszítették ki, amikor a nyilat ellőtték, és mivel a húr a bal kézre erősen rá tudott csapódni, ezért az íjászoknál kialakult Egyiptomban a Középbirodalom korától megfigyelhetően, hogy egy ilyen bőrcsukló védőt helyeztek a bal kéznek a csuklójára. Egyébként maguk az íjak, amik fönnmaradtak, amiket ismerünk, 1 és 2 méter nagyságúak, tehát némelyik valóban nagyon nagy íj, és ami nyilat rá feszítettek, azt pedig többféle anyagból is elkészíthették, mert vannak fából, illetőleg sásnádból készült nyilak is, a hegyük pedig a már említett kovakövön kívül lehetett ugye réz meg bronz is, sőt az idők teltével még vashegyek is létrejöttek. A rézbronzhegy az úgy tűnik, hogy a 11. dinasztiától kezdett elterjedni Egyiptomban. A már említett kompozit íj pedig, hogyha abból lőtték ki, akkor ez már azt jelzi, hogy az Új Birodalom korában járunk legkorábban. A nyílhegyeknél megint nagyon lényeges volt, hogy milyen ez a nyílhegy, mert hogyha széles volt, akkor az a húst erősen megvágta. Hogyha viszont keskeny, akkor mélyen be tudott a testbe hatolni, de abban az esetben, hogyha az ellenségnek mondjuk páncélozott ruhája volt, és azon akartak áthatolni, akkor szükség volt rá önmagában azért, hogy el tudja érni a célját a nyílvessző. Amikor szakállal látták el, az nagyon nagy gondot jelentett, igen komoly sérüléseket okozott a kivételekor. Tehát ott nem is a bemenettel volt a gond, hanem inkább a kivétellel. Valamikor rájöttek arra is, hogyha tollat raknak a nyílnak a végébe, és általában 3-at szerettek az egyiptomiak rakni, akkor ez egyenesebben repül, messzebbre repül, jobban irányítható. Hierakonpolisban a Pángrév temetőnek a sírjaiban már találtak például 3 ilyen nyilat, ami tollal volt ellátva. A nyilakat természetesen valahogyan tárolni kellett, ezt a célt szolgálták a tegezek, amiket bőrből vagy vászonból készítettek, és jellemző módon a hátukon vittek az egyiptomiak, illetőleg az Új Birodalom korától, amikor a harci kocsizó osztagok is elterjedtek, akkor a kocsi oldalára is rakták, már oda is erősítették. De egy kicsit még térjünk vissza az egyszerűbb eszközökhöz. A balta a következő eszköz, amit az Új Birodalom korától használtak, a pengéje az eleinte kő volt, de nagyon hamar fölváltotta a réz, és kezdetben félkör alakú volt, és az új birodalom korában egészen megnyúlt, és szögletes forma is készült. Ezek között is vannak olyanok, amik áttörtek. Ha áttörtek, akkor hadi célra nem valószínű, hogy használták őket, tehát díszként is készültek. Az ábrázolások alapján azt is tudjuk, hogy övbe dugva viselték ezeket a baltákat. Ugyanide dugták a kést vagy a tört, amit a kézitusánál használtak, és aminek megint a pengéje kezdetben kova volt, később réz vagy bronz is lehetett. Mindegyik esetben két éle volt, ennek ellenére nem annyira vágásra, mint inkább szúrásra használták, és ez az, ami mellé az új birodalom korában a hepes járult, ezt Ázsiából hozták be, a nevét, hogy comb alakú, a formájáról nyerte, a szabjához hasonlóan görbe ugyanis, és ez már nem szúró, hanem vágószerszám volt. A nyele lehetett persze többféle is, fa, elefántcsont, csont, tehát mindenféle anyag, aminél biztosan lehetett tudni, hogy tartani tudja a pengerészt, a görbe pengerészt. A védekező eszközöknél a pajzsról feltétlenül beszélni kell. A középirodalom elejéről, vagy még a 11. dinasztia korából ismerjük Mezehtinek a sírját Assziútban, ahol előkerült egy olyan csoport, amelyiknél núbiai katonák vonulnak, és az ő kezükben láncsa van, és pajzsot tartanak. Ezek a pajzsok méretarányok alapján, illetőleg előkerült leletek alapján 1,5 méter magasak voltak, és bizony néha nagyon nehezek, mert fából készültek. Persze volt olyan is, amelyik fa keretre feszített vászon volt, de ez nyilván kevésbé védte azt, aki a pajzsok mögé bújt. Érdekes módon a páncélt is ismerték az egyiptomiak, de nem viselték. Tutankhamen sírjában találtak egy páncélt például, és ennek jellegzetessége volt, hogy bőr pikkelyekből épült föl. Ezek különböző méretűek voltak, hogy minél több mozgásteret biztosítsanak a viselőnek. Ennek ellenére nagyon ritkának tűnik az ókori Egyiptomban. Persze tudjuk, hogy II. Amenhotep korától már létezett, minden valószínűség szerint ázsiai import volt egyébként, de az egyiptomiak, az előkelők sem igen viselték. Ennek okát keresve kialakult az az elképzelés, hogy talán azért nem viseltek az egyiptomiak páncélt, mert hogy abban a nagy melegben, ha rájuk sül, ez a több pikkelyszerű anyagból összeállított, de teljes testüket beborító anyag, akkor nagyon kényelmetlenül érezhették magukat. A technikai lehetőség megvolt, mégsem viselték. Van azonban egy olyan, amit úgy tűnik, hogy viseltek a fáraók is. A felső testet gyakorlatilag a mell felső vonaláig betakarta egy derékvédő, mondjuk úgy, amelyik szintén pikkelyekből állt, fémpikkelyekből, meg különböző díszes elemekkel is a fölötte levő részt díszítették. Ez feltételezhetően nem magában a harcban viselték a fáraók, hanem díszfelvonulás és más alkalmakkor, hiszen isteni alakok is díszítették, drága kövek is voltak beledolgozva, tehát ez egy nagyon drága, különleges felszerelési tárgy lehetett. Ugyanakkor mégis a törzset, ahogy körülvette, mint a páncél, olyan hatást keltett. Ha már a fáraóknak az öltözeténél, harci öltözeténél tartunk, akkor a kék koronát feltétlenül meg kell említeni, amit harci koronának is szoktak nevezni, nem véletlenül a harci jelenetekben gyakran látni a fáraót ezzel a fejdísszel. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy más esetekben is ábrázolták vele. Tényleges sisakot úgy tűnik az egyiptomi katonák nem viseltek, helyette a hajuk védelmezte a fejüket. Külföldi zsoldos katonák viszont viseltek sisakot, Tébából került elő egy feltételezhetően asszír sisak például. És ábrázolások alapján a tengeri népeknél látjuk, hogy mindegyiknek megvolt a maga saját fejfedője, amit a csatában is természetszerűleg viselt. Harci kocsikról nem beszéltük még. A harci kocsik a második átmeneti kor során kerültek Egyiptomba, amikor a lovakat is megismerték, tehát ez a kettő teljesen összefort az egyiptomiaknak a tudatában, és ennek megfelelően a hadsereget is, ahogy bővítették, harci kocsizó egységgel bővítették ki, nem lovas egységgel, noha ábrázolások alapján látjuk, tudjuk, hogy az egyiptomiak azért tudtak lovagolni és nyereg nélkül megölni a lovat. Tehát volt ilyen, de nem ez volt a jellemző. A harci kocsizás volt a jellemző, és a harci kocsiknál két lovat fogtak egy-egy ilyen kocsi elé, amelyiknek kezdetben 4 küllője volt, aztán később 6 küllővé alakult. Ezzel szemben például a hettiták harci kocsijait ábrázolások alapján elég jól ismerjük. 4 küllős volt, és 3 ültek benne, de éppen ezért súlyosabb volt, nehezebb volt, kevésbé lehetett vele manőverezni. Míg az egyiptomi harci kocsival nagyon jól lehetett manőverezni. Ennyit a fegyverekről, most megint egy kis szünetet tartunk, és utána egy kicsit a fegyverek használatába is betekintünk, illetőleg egy hadjáratnak a történetét szeretném ismertetni. Folytatjuk a Kontakt Rádióban a Fáraók Földjén című műsort, azon belül Venamond rovatot, tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorát, és eljutottunk odáig, hogy egy hadjáratot ismertessek önökkel. Egész pontosan a 3. Tutmózisznak a szíriai hadjáratáról szeretnék beszélni, azon belül pedig a megítói csatát emelném ki. Ennek a története egyébként az Ókortörténeti Kresztomátiában Varga Edit fordításában olvasható, és el is kezdem olvasni, hogy hogyan fogalmazták, hogyan írták le annak idején maguk az egyiptomiak. Hórusz, erős bika, aki megjelenik Tébában, a két úrnő, tartós királyságú, mint Ré az égben,
Aranyhórusz, hatalmas erejű, pompás felkelésű, Fels és Alsó Egyiptom királya, a két ország ura, Menhéperré, Ré vér szerinti fia, Tutmózisz, a szépen keletkező, aki életet ad örökké. Ő felsége megparancsolta, hogy örökítessék meg a győzelem, amelyet atya Amon adott neki egy emlékkövön a templomban. Ő felsége készítette ezt atyának, Amonnak azért, hogy megörökítessék a hadjárat nevével és a zsákmánnyal, amelyet ő felsége onnan hozott. Minden idegen ország adóját atya Ré adta neki. Most egy kicsit kihagyok, és a 23. évvel kezdem, azzal az évvel, amelyik az első önálló uralkodási éve volt harmadik Tutmózisz fáraónak. Tudjuk, hogy ugyan ő lett a trónörökös, de még nagyon fiatal volt, gyermek volt, ezért régensként mostoha anyja, Hatsepszut uralkodott helyette, illetőleg egy idő után önállóan uralkodott. Halála után, tehát 22. évben vette át Tutmózisz újból az uralmat, ekkor már egyedül. A hadjárat pedig, amelyikről szó van, a 23. évben történt. A nyár első hónapja, 5. nap. Vonulás erről a helyről, mármint Gadatról van szó Szíriában, vitészségben, győzelemben, erőben és igazságban, hogy leigázza ezt a nyomorult ellenséget, és kitágítsa Egyiptom határait, amint atya Amon-Ré megparancsolta, hogy a győzelmet megragadja. A 23. évben, a nyár első hónapjának 10. napján, Ichem városánál ő felsége tanácskozást rendelt el győztes hadseregével. Még nem volt a csata, de már megelőlegezte a győztest. Ő így szólt, ez a nyomorult kádesi ellenség megérkezett, és bevonult Maktiba. E pillanatban ott van. Minden idegen ország fejedelmét maga köré gyűjtötte, akik Egyiptom vizén voltak. Naharinával, Haruval, Keduval, lovaikkal, harcosaikkal, embereikkel együtt. Azt mondják erre, itt állok, hogy harcoljak ő felsége ellen Megiddóért. Mondjátok meg nekem, ami a szívetekben van. Ők így szóltak ő felségéhez. Miként menjünk ezen az úton, amely elkeskenyedik? Jöttek, és jelentették, mondván. Az ellenség ott áll kint. Tartják az utat sokak ellen. Vajon nem megy-e ló ló mögött, és közkatona ugyanúgy? Vajon nem áll-e elővédünk ott már harcban, míg hátvédünk itt van Arunában, anélkül, hogy harcolnának? Van azonban itt még két út. Az egyik út íme, amely Tánachba vezet. Megfelel a mi urunknak. A másik íme, ez Jeftitől északra levő út. Mi kijövünk Megiddótól északra. Menjen hát a mi győzelmes urunk ezek közül azon, amely szívének megfelel. Mi ne menjünk azon a nehéz úton. Tehát ez volt a tanács, ahogy megérkeztek Megiddóhoz, három lehetőség volt, és az egyik nagyon veszélyesnek tűnt, ezért a másik kettő valamelyikét javasolta a haditanács. Ő felsége azonban nem így gondolkodott, mert úgy szól tovább az Annálesz, tehát az éves beszámolója a fáraónak, amit karnakban a templom falára véstek föl. Akkor híradást hoztak erről a nyomorult ellenségről. A hírnök jelentett, majd újra megvitatták azt a tervet, amelyről korábban beszéltek. Mondatott felséges királyi palotában élet üdvegészség neki, úgy éljen nekem, és szeressen engem Ré, dicsérjen atyám Amon, és frissítse fel orromat élettel és erővel. Felségem ezen az úton megy Arunába. Menjen az közületek azokon az utakon, amelyekről beszéltetek, akinek az a kívánsága. Akinek az a kívánsága, amit én akarok, jöjjön és kövesse felségemet. Lássátok, az ellenség Ré utálata így szól. Hát ő felsége a másik úton jön, ő fél tőlünk? Ezt fogják gondolni. Így szóltak ő felségéhez. Tegye atyád Amon, a két ország ura, Karnak elsője a szívednek. Azt, ami kellemes. Íme, mi követjük felségedet mindenhová, ahová felséged megy, miként a szolga, aki ura mögött van. Ő felsége pedig parancsot adott az egész hadsereg színe előtt. Mindnyájan ragadjátok el a győzelmet, lépjetek rá erre az útra, amely elkeskenyedik. Íme, ő felsége esküdtett, mondván, nem engedi a győztes hadseregem kivonulását felségem előtt erről a helyről. Akkor ő felsége azt kívánta, hogy ő maga a hadsereg élén menjen, és engedte, hogy minden ember megismerje az ő léptei nyomán a járást. Ló, ló mögött haladt. Ő felsége pedig a hadsereg élén. 23. évben, a nyár első hónapjának 19. napján, ekkor ugye megérkeztek már a túloldalra, felébredés életben, az életüdv egészség sátrában, Aruna vidékén. Felségem vonulása észak felé tartott, ami alatt atyám, Amon-Ré a két ország trónjának ura, megnyitotta az utakat előttem. Réharachti megszilárdította győztes hadseregem szívét, atyám Amon győztessé tette felségem karjait. Azután ő felsége elindult hadserege előtt. A felkészülés több sorban történt. Nem talált egyetlen ellenséget sem. Vagyis ahogy megérkeztek, kiderült, hogy nem vártak ott rájuk. A hadsereg déli szárnya Taanachnál volt, északi szárnya pedig a Kina völgyének déli sarkán. Tiszteljétek ő felsége dicsőségét, mert karja nagyobb, mint minden istené. Ő valóban megvárta ő felsége hadseregének hátvédjét Arunában. Akkor ő felsége győztes hadseregének hátvédje Aruna vidékén volt, az elővét pedig kijött a Kina völgyéből, és betöltötték a völgy bejáratát. Tehát itt már nem lehetett váratlanul rájuk támadni, már megérkezett a hadsereg. Akkor így szólt a kőfelségéhez. Életüdv egészség, íme, kőfelsége elindult győztes hadseregével, betöltötték a völgyet. Hallgasson ránk a mi győztes urunk ez alkalommal. Várja meg nekünk a mi urunk hadseregének hátvédjét embereivel együtt. Vagyis a haditanács úgy érezte, hogy most már elég vakmerőséget követtek el, tovább ne vakmerősködjenek. Tehát ezt tanácsolták még. Amidőn elindul nekünk hadseregének hátvédje, mi harcolni fogunk ezek ellen az idegenek ellen, és nem aggódik a szívünk seregünk hátvédjéért. Akkor ő felsége pihenőt adott ott, megvárta győztes hadseregének hátvédjét. Amikor éppen befejezték a kivonulást erre az útra, megfordult az árnyék, vagyis eltelt egy nap. Elérkezett ő felsége Megiddótól délre, a Kina folyó partjára, amidőn 7 óra volt eltelőben nappal. Akkor tábort vertek ő felségének, és megbízást adtak az egész hadseregnek, mondván. Készüljetek fel, készítsétek el fegyvereiteket, hogy harcba menjetek ezzel a nyomorult ellenséggel reggel. Békesség lett az életüdv egészség sátrában. Gondoskodtak a vezetőkről, élelmiszert adtak a követőknek. Jöttek a hadsereg őrei, és így szóltak hozzájuk. Álhatatosság, éberség, ébredés életben az életüdv egészség sátrában. Jöttek mondani ő felségének. A sivatag nyugodt, az őrség délen és északon hasonlóképpen. Tehát reggeli jelentés volt ez. A 23. évben, az első nyári hónap 21. napján, pontosan újhold ünnepének napján a király megjelent reggel. Akkor felhívás adatott az egész hadseregnek, hogy induljon. Ő felsége felszállt a színarany harci kocsira, felékesítette magát harci díszeivel, mint Hórusz az erős karú, a cselekvés ura, mint a tébai Montu. Atya Amon megerősítette karjait. Ő felsége hadseregének déli szárnya egy hegyen volt. Kínától délre. Északi szárnya Megiddótól északnyugatra. Ő felsége közepükben volt. Testét Amon védelmezte. Kor ő felsége hatalmas lett felettük hadserege élén. Amidőn ők látták, hogy ő felsége hatalmas lett felettük, a megiddóiakról van szó, fejveszetten menekültek Megiddó felé félelemmel teli arccal. Ott hagyták lovaikat, arany és ezüst harci kocsiaikat. Felhúzták őket ruháiknál fogva ebbe a városba, ugyanis népe bezárta ezt a várost, és leengedték ruháikat, hogy felhúzzák őket ebbe a városba. Ó, jaj! Ő felsége katonái bárcsak ne cselekedtek volna úgy, ahogy megkívánták, hogy kirabolják az ellenség vagyonát. Ők elfoglalhatták volna Megiddót ebben az időben, amikor felhúzták a kádesi nyomorult ellenséget a városbeli alávaló ellenséggel együtt gyorsan, hogy bevigyék őket városukba. Ő felsége iránti félelem költözött testükbe, karjaik elgyengültek. Íme az Ahed diadémia hatalmas lett fölöttük, ez ugye az Ureusz. Akkor Elvették lovaikat, arany és ezüst harci kocsijaikat hadizsákmány fejében. Soraik a hátukon hevertek, mint a halak a tópartján. Ő felsége győztes hadserege számlálta javaikat. Íme ennek a nyomorult ellenségnek a sátrát kirabolták, amely ezüsttel volt megmunkálva. Akkor az egész hadsereg újongott, és dicséretet mondott Amonnak a győzelemért, amelyet fiának adott. Ünnepelték ő felségét magasztalván győzelmét. Aztán előhozták a zsákmányt, amit ejtettek, amelyben kezek, élőfoglyok, lovak, aranyból és ezüstből való festett harci kocsik voltak. Akkor ő felsége megparancsolta hadseregének, mondván: nagyon kiválóan foglaljátok el a várost, én győztes hadseregem. Íme, minden idegen ország ebben a városban van, Ré parancsára ezen a napon, mert minden északi hadsereg valamennyi hercege be van zárva ebbe, és Megiddó elfoglalása 1000 város elfoglalását jelenti. Foglaljátok el nagyon kitartóan. Parancsot adtak az osztagok parancsnokainak, hogy lássák el harcosaikat, és adjanak felvilágosítást minden embernek a helyéről. Felmérték ezt a várost, amely sánccal volt körülvéve, és mindenfajta édes fából álló friss fával volt bekerítve. Ő felsége maga ettől a várostól keletre fekvő erődben volt. Éber volt éjjel és nappal egyformán. Sáncfalakkal volt körülvéve. Megalkotta nevét, mint Menhéperré, aki bekeríti az ázsiaiakat. Embereket adtak, hogy őrizzék ő felsége sátrát. Így szóltak: kitartóan, figyelmesen. Úgy látszik, ez volt a jelszó akkoriban. Ő felsége pedig nem engedte, hogy kijöjjön egy is közülük emögül a sánc mögül, kivéve azt a kimenetet, ha kopognak erődjük ajtaján. Mindaz, amit ő felsége tett ez ellen a város ellen, és ez ellen a nyomorult ellenség ellen, alávaló hadseregével együtt, naponta megszilárdította az ő nevét, a hadjárat nevét és a csapatok nevét. Fennmaradtak a bőrtekercsen, Amon templomában, ezen a napon. És mi volt a végeredmény? Lám, az idegen országok fejedelmei hason csúszva jönnek, hogy megcsókolják a földet ő felsége dicsőségének, és levegőt kérjenek orraiknak, mert az ő karja nagy, és Amon dicsősége nagy minden ország felett. Akkor minden herceg hozott ő felsége dicsőségére ajándékként ezüstöt, aranyot, lápislazulit, malahitot, hozzánk gabonát, bort, marhát, apró marhát, ő felsége hadserege részére. Egy csoport közülük délre hajózott. Akkor ő felsége minden város számára újból fejedelmeket nevezett ki. A zsákmány felsorolása, amelyet ő felsége hadserege hozott Megiddó városából: 340 élő fogoly, 83 kéz, 2041 ló, 191 csikó, 6 mén. Nem tudjuk hány csikó, ennek az ellenségnek egy arannyal megmunkált és aranyrudas harci kocsia, Megiddó fejedelmének egy arannyal megmunkált szép harci kocsia. Itt van egy olyan rész, amit nem ismerünk. A nyomorult hadsereg 892 harci kocsia, összesen 924, tehát a különbözet az az, ami kimaradt. Ennek az ellenségnek egy szép bronz mellvértje, Megiddó fejedelmének egy szép bronz mellvértje, a nyomorult hadsereg 200 mellvértje. Tehát az ázsiaiak viselték a mellvértet, páncélt, az egyiptomiak pedig úgy tűnik, hogy csak kevesen. 502 íj, ennek az ellenségnek merfából való ezüsttel megmunkált 7 sátorrúdja. Akkor ő felsége hadserege elhozta ennek a városnak a marháit. 387, azt sajnos nem tudjuk miből. 1929 tehenet, 2000 kecskét és 20500 birkát. Tehát hatalmas vagyonra, hatalmas zsákmányra tett szert, és ebből a zsákmányból ajándékozott a karnaki Amonnak, aki győzelemre segítette. Ezzel befejezzük mai műsorunkat, jövő pénteken ismét jelentkezünk. Viszonthallásra!
Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.